kedves gyülekezet, jelenlévők és az ige hirdetést felvételről hallgatók, Isten szent igéjét, Máté evangéliuma 19. részéből olvassuk. Megkérdezzük Karcsi bácsit, hogy nem tudná-e igazítani ezen a készüléken, mert szerintem le lettek húzva, nem lehet hallani, ugye? Lehet hallani? Jó. Megpróbálok hangosabban beszélni. Hát a 19. fejezet 16. versétől olvasom a szent igét. Így szól: oda ment hozzá Jézushoz valaki, és ezt kérdezte: Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő így válaszolt neki: miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte: melyeket? Jézus így felelt: ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta: ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki: ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig ezt mondta tanítványainak: bizony mondom néktek, hogy gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek országába. Sőt, azt is mondom nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek és így szóltak: akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett és ezt mondta nekik: embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Kedves testvérek, ezek a mára kijelölt igék, ismerős történet ez, a három úgynevezett szinoptikus evangélium, együtt látó evangélium, Máté, Márk, Lukács, mint följegyzi, sőt a másik két helyen a megszólítás: jó mester. Nagyon nagy jelentőségük van a szavaknak, és ezt a könyv népe nagyon is jól tudta, és ezért ott a másik két evangéliumban Jézus a válaszát is azzal kezdi, hogy vigyázzunk azzal, hogy kit minősítünk jónak, mert a jónak a fogalma egy kényes dolog. Az egyetlen, akinél ez nem megkérdőjelezhető, ez maga az örökké való Isten. Ezzel én nem azt mondom, hogy az ő jósága mindenki számára egyértelműen nyilvánvaló és elfogadható, hiszen amikor bennünket veszteség bánat, és nem kapunk feleletet a kérdéseinkre, akkor az egyik gondolat bennünk az, hogy csak ugyan olyan jó-e az Isten. És éppen ezért fontos megvizsgálnunk, hogy mit is értünk ez alatt a jó alatt, de Jézus itt azt mondja, hogy a jó az nem egy tulajdonság, vagy egy állapot, hanem maga az Isten, az egy személy. Ezért olyan furcsa a kétféle megközelítésnek az ütközése ebben a történetben is. Minden jó, mit Isten tészen, mondja egy régi ének, csak nem vagyunk szinkronban az Isten tettei és a mi ezzel kapcsolatos élményeinkkel. Vannak dolgok, amelyeknek a jó volta, isteni volta, hasznossága nem azonnal mutatkozik meg. Sőt, az adott pillanatban az ellenkezője a gondolatunk, a fájdalom, a veszteség, és később derül ki, hogy úgy volt jó, ahogy az megtörtént. Jézus ezt próbálja elmélyíteni, hogy a jó Isten nem ellensége teremtményeinek, az embereknek, nem ellensége ennek a világnak, te nem mindig akkor cselekszik, amikor mi, a mi időnk, a mi óránk szerint ezt jónak gondolnánk. Visszatérve ide erre a történetünkre, amit mondom, az első három evangélium egyenlőképpen rögzített, Jézushoz egy jómódú felső középosztálybeli személy jön egy kérdéssel, a rabbihoz mindig kérdéssel jönnek, és a rabbi többnyire kérdésekkel válaszol, hogy kinyíljanak a rejtett problémáink is. A kérdés ez, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. A halálról szomorú aktualitása miatt szóltunk az imént, az örök élet arról szól, hogy van valami, amit nem szakít meg a testnek az elmúlása, ami átível a látható és tapintható világon is. Ezt hívja a Biblia örök életnek, épp mondjuk az Istent is örökké valónak, mert nincs kezdete és vége. A vég az itt a földi dimenziók között értelmezhető valami, és vágyunk arra, hogy ne szakítsa meg életünk örömteli folyamatát, a halálnak az idegensége, az a bizonytalanság és az a lelki fájdalom, az elszakítatás, amit kicsiben átélni sem jó. És hát éppen ezért a kedves kérdező, ez a fiatalember egy fontos dolgot vet fel. Ha elnyerhető az örök élet, akkor mit kell ezért tenni? Tehetünk-e egyáltalán érte valamit? Ugye azok a javaslatok, azok a tanácsok, amiket általában az orvosok mondanak, most ketten is vannak itt, és cáfoljanak meg, ha nem így van, amiket nem szoktunk igazán betartani, azok arról szólnak, hogy hogyan lehetne elkerülni a lehető leghosszabb ideig a bajokat. Vannak mások is, akiknek a tanácsait ritkán fogadják meg, ezek a lelki pásztorok, aztán jönnek a tanítók, a szülők, akik mind-mind-mind valami jót szeretnének közvetíteni, és mindig a megszólítottan múlik, hogy ezt megfogadja vagy nem. De van jó, amit kérdésekkel megközelíthetünk, és megragadhatunk a magunk számára, és itt van ennek a fiatal embernek a kérdése. Az örök élet, ami nem a földi viszonyok között értelmezhető maradéktalanul, bár a Biblia arról beszél, hogy az megkezdhető már itt, és ez egy szellemi ébredéssel van összefüggésben. Mi az, ami túlnyúlik ezen a világon? Vajon, hogyha a földi és testi dolgokkal kapcsolatban ilyen engedetlenek vagyunk, és ilyen könnyen eleresztjük a fülünk mellett azt a jó tanácsot, amit a szakemberek mondanak, akkor van-e súlya az örökké való üzenetnek és szavaknak? Mi az, ami eljut hozzánk? A kérdés maradjon éppen ezért ott a maga provokatív módján a levegőben, a szívünkben, és vigyük majd el magunkkal, tehetek-e valamit azért, hogy elnyerjem az örök életet? Egyáltalán fontos-e ez a számomra? Lényeges dolog megemlíteni, hogy a Biblia nem iskolai hittamban gondolkodik. Napokban éppen megkérdeztek arról, hogy mi a véleményem a tanrendbe illesztett hit és erkölcstanról, és Péter ugyan nem ért velem egyet, de én azt mondtam, hogy ez nem igazán iskolába való. Itt ráadásul arról van szó, hogyha valamit osztályoznak, ha valahol bezárnak bennünket, amiről nem kéreckedhetünk ki, még az illemhelyre se talán, és úgy kell végighallgatnunk, és aztán megfelelnünk a kérdéseknek. Azt ritkán szoktuk szeretni, és azt később sem raktározzuk el azok között, az élmények között, amelyekre jó visszagondolni. Nagyon sokan világgá mennek serdülő korukban már az Isten háza közeléből is, mert ott mindig valamivel piszkálják őket, és mondom, pláne ha ez az iskolai hitoktatás, és esetleg egy olyan kolléga van ott, aki se a gyerekekhez nem ért, se ahhoz, amiről beszél, akkor meg pláne nagyon, nagyon rossz dolgok történnek. A Biblia nem kényszerít minket, és fontos látni ebben a történetben, hogy aki érkezett, az szabadon el is mehetett, és nem kiáltották utána, hogy most indultál el a pokol felé. Most fog elnyelni téged a kárhozat. Nem mondott ilyet Jézus, mert az egész emberi élet mindig egy lépés ide, egy lépés oda. Léphetünk is arra felé, és vissza is léphetünk. Isten nem egyszer szólítja meg az embert, és aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki nem szomjazik, azt nem kell lefogni és tölteni bele, még a forrásvizet sem. Majd ha szomjúhozik, akkor kérni fog az élő vízből, és inni fog annyit, amennyire szüksége van. Szabadon jön, és szabadon megy, és közben hangzik az üzenet, és annyit fog fel és meg belőle, amennyire szüksége van most. És igen, ebben is az az üzenet, hogy az Istennél nincsenek kényszerek, nincs fenyegetés. Beszél jó és rossz dolgokról a Biblia egyaránt, de Isten nem fenyegetéssel akar, hanem szerelemmel akar a maga számára megnyerni bennünket, és ha van férfi és nő kapcsolatában is olykor erőszak, nem is ritkán sajnos, de akkor már nem a szerelemről beszélünk. A szerelemben nagy lehetőség van az elutasításra, és az önkéntességen alapul mindenképpen. A kölcsönös vonzalmon még akkor is, hogyha bizonyos gátakat le kell bontani. Szóval szabadon jön ez az ember a maga kérdésével. Tehetek-e valamit? Mi az a jó? Mert nyilván jó dolgokat kell azért tennem. Nem az Istent kell legyőznöm azért, hogy örök életem legyen. Nem vehetem igazán így a kezembe ezt a dolgot. Tehetek-e valamit azért, hogy azt elnyerjem? Mert azt elnyerhetem, ahogy elnyerhetek egy futóversenyen egy érmet. Mindenki ezért áll a rajthoz, hogy elnyerhet egy díjat, tapsot, bármit, aminek az emberek ezen a földön örülnek, elnyerhetem-e így az örök életet? Jézus első válaszáról már sok mindent mondta. Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, ami aki jó, és ez maga Isten. De azt mondaná, hogy keresd az Istennel való kapcsolatot, és akkor lesznek fogalmaid a jóról. Nem akarok ilyen gyorsan átsiklani e felett a rész felett se, mert nagyon sokan hivatkoznak arra, hogy ők mintegy az Isten megbízásából, vagy vele szövetségben végzik a maguk dolgát, akár emberek sorsának, országok sorsának igazgatásában is, és megfelebbezhetetlen az ő pozíciójuk, mert ha Isten nem akarta volna, akkor nem kerültek volna ebbe a helyzetbe. De ez sem ilyen automatikusan működő dolog, és igenis meg lehet mérni, hogy valaki isteni módon áll-e a dolgokhoz, vagy nem. Itt most előre szaladok, és azt mondom, hogy ilyen dolog a szegénységnek és a gazdagságnak a kérdése is. Nem isteni dolog másokat szegényé tenni, másokat szegénységben megalázni, tőlük vizet elvenni, munkát elvenni, megfelelő oktatást és egyebeket elvenni. Ezek nem isteni dolgok. Valaki azt mondja, hogy mindenki annyit ér, amennyit tudott szerezni, akkor ezt nem a Bibliából vette ezt a gondolatot, és ha olyanokat mond, hogy az embereknek egy jelentős százalékát ott kell adni az árokparton, az útszélen azért, hogy a többiek megfelelő módon célba érkezhessenek, ezek nincsenek benne a Bibliában, sőt, ezek ellenkezője van. Ha valaha Izrael népe vereséget szenvedett, akár a fogságig elmenően is, annak az egyik oka mindig a szolidaritásnak a mellőzése volt. A szegénynek, az árvának, az egyedül maradottnak a sanyargatása. Az, hogy nem hallották meg a vezetők az ő panaszukat. Jézus példázata a gazdagról és a Lázárról nagyon is ide vág. Egy ember, aki ott ül a gazdag kapujában, és a kutyákkal kell versenyeznie az asztalról lepotyogó csontokért és morzsákért, és ott is inkább őt hessegetik el, mert már maga a látvány, a turisztikai megfontolások fontosabbak, mint az ő sorsa. Ezek is olyan ismerős gondolatok, kinyomni a szegényeket a látótérből, hogy nehogy véletlenül valaki ezért kerülje el a mi szeretett városunkat. És Jézus nagyon egyszerűen a gyerekek számára is érthető módon meséli el a történetet, a láthatatlan oldalát, túlvilági oldalát a történetnek, amikor azt mondja, hogy az egyik a pokol kínjai közt nyitja ki a szemét, és ez nem a szegény ember, és döbbenten látja, hogy az általa megvetett, gyógyíthatatlan beteg, koldus Ábrahám karjai között az ő ölelésében vigasztaltatik az örökké valóságban, és ott döbben rá, hogy milyen nagyon rászorult volna, és rászorul most is ennek a nyomorult szegény embernek a jelenlétére és a szolgálatára. Tehát a legmélyebb pogányság az, amikor valaki a szegényeket felelőssé teszi szegénységükért, és elhárítja magától azt az egyszerű, megadható támogatást, ami nélkül bizony ők az életüket is hamarabb befejezik. Ahogy többen vannak jelen, akik hajléktalanokkal foglalkoznak, tudják, hogy 10 évvel hamarabb távoznak az élők közül. Iskola fenntartóként mondom, hogy nagyon sokan iskolás gyerekeink közül péntektől hétfőig nem nagyon esznek. Hogy az iskoláskorú gyerekek 20%-a éhezik Magyarországon. Ez egy botrányos dolog. Miért jössz ide nekem ezzel a kérdéssel, mondaná Jézus, hogy mi jót cselekedjek, hogy az örök életet elnyerjem? Hát akkor mondjuk el a 10 parancsolat második kőtáblájának az ígérit először. És kezdi mondani, ne őj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan. Bizony, sokan már ezeken az igéken is megbuknánk. Nagyon érdekes nekem, hogy a 10. parancsolatot Jézus nem hozza szóba. És nem csak azért, mert semmire nincsenek az embernek igazán szüksége, az ugye úgy szól, hogy ne kívánt fele barátod, házát, javait. De majd erre még mindenképpen vissza kell térnünk, és a Mózes 3. könyvéből azt az összefoglaló gondolatot is, törvényt összefoglaló gondolatot is előhozza itt az Úr, hogy szerest fele barátodat, mint magadat. Milyen egyszerű ez. Amit te szeretnél megtapasztalni hasonló helyzetben, amikor egyedül vagy, nincs kihez fordulnod, és valaki megáll melletted, és megérti a panaszodat, és segít, hát ezt tette is másokkal. Ez olyan egyszerű. Olyan egyértelmű, olyan világos. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Ebben benne van az is, hogy ne légy önmagad ellensége. Nagy keserűség az, amiről Gábor beszélt. Amikor valaki szembefordul önmagával is, és bántja önmagát a halálig elmenően. Szeresd magadat okosan, tisztességesen, és ki fog derülni az egészséges önszeretet mikéntje abból, ahogy a fele barátodat szereted, mert a fele baráttal szembeni önzés, kirekesztés, érzéketlenség az furcsa módon önmagunkkal szemben is megjelenik. Bármennyire is azt hinnők, hogy az önimádat és az önzés az nélkülöz minden magunkkal szembeni ellenségességet, de nem így van. Szóval Jézus azt mondja ennek az embernek, hogy ismered a második kőtábla igéit, még a másik két evangéliumban hozzáteszi azt is, hogy ezt cselekedés élsz. Mi barátunk azonban, mintha azt mondaná, ezt már annyiszor hallottam, és ezt minden nap újra és újra végig gondolom, és így van. Mintha azt is mondaná, hogy miután ezt egész életemben áttettem, ezért vagyok nyilván gazdag. Aki szegény, az valahogy szétszórta a dolgokat, az biztos ölt, paráználkodott, lopott, hamisan tanúskodott, ugye, aminek sokféle változata van a hízelgéstől kezdve a hatalom propagandájának a közvetítéséig, a hamis bírósági tanúskodáson át. De én ebben ment vagyok. Minden nap végig gondolom, és miközben fogatmosok, bár akkor nem volt még talán fogmosás, vagy nem így, mint most, de közben mindig végig gondolom, hogy a szokásaim és dolgaim rendben vannak-e, és rendet csinálok. Ugyanezt teszem este is. Elolvás előtt végig gondolom, hogy mindezeket az igéket nyílt vagy rafinált módon komolyan vettem-e, vagy elutasítottam. És azt kell mondanom, hogy hibátlan vagyok ebben a tekintetben. Jézus nem mondja neki azt, hogy most is hamisan tanúskodsz, legalábbis önmagadról. Nem, nem mond ilyet. Lukács szerint még meg is kedveli ezt az embert. Mindenki tátott szájjal hallgat, figyel egy olyan személyt, aki velünk gyarló emberekkel ellentétben kifogástalanul éli a maga életét. Hát ezen felül mit tegyek, tehetnék még? Itt a másik nagy kérdésünk, amit vigyünk majd el magunkkal. Az első az volt, hogy tehetek-e az örök életemért valamit. A másik, Jézus azt mondja, hogy ha tökéletes akarsz lenni. Kérdezzük meg itt ezt, hogy tökéletes akarok-e lenni. Igen, bizonyos dolgokban igen. A sportoló első akar lenni. Mindenki ezzel áll a rajthoz, hogy hát ha nekem sikerül, még ha nem is vagyok hírek szerint annyira gyors, mint az, aki mindig megszokta nyerni, de hát ha az utolsó métereken megbotlik, és én fogok befutni, győzni akarok, mindenképpen tökéletes akar, én akarok lenni az első. És ugyanígy a szellemi ember, aki alkotni szeretne valamit, megírni egy könyvet, verset. Azt akarja, hogy halhatatlan legyen. Ott van a drága Szaffó, aki 4 sorral benne van a világirodalomban. Istenem, ha 4 ilyen sort tudnék írni, hogy az én nevem is örökre fenn, tökéletes akarok lenni. Felülmúlhatatlan dolgokat akarok véghez vinni. Tehát ismerjük ezt az érzést, hogy tökéletes, meg akarom találni a titkát a betegségeknek, hogy emberek meggyógyuljanak, ez nem egy önző dolog, de az egyik oldala az, hogy szeretném én megtalálni, az én nevemhez kötődjék, jót akarok vele tenni, úgy, ahogy a versnek is mondjuk az az értelme, hogy emberek szívesen mondják és szavarják. Szóval tökéletes akarok lenni bizonyos dolgokban, de Jézus itt ezt általános értelemben használja. Hivatkozom is egy ide kapcsolódó másik helyhez, amikor egyenesen azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, mint az Isten. Rejtetten erre gondolunk mindig, hogy az ő tökéletessége kellene nekünk, ami nem botlik bele az elmúlás feldolgozhatatlan botlató kövébe. Vagy tökéletesek akarunk lenni, aki egy szavával világokat teremtett. Vagy ha én is kimondhatnék olyan szavakat, hogy a Parasz Biblia szerint a légy így keletkezett, hogy Péter hallgatta az Urat, hogy Isten a legyen szavával teremtett mindent, és földobott egy marék port, és azt mondta, hogy légy. De hát tudjuk persze, hogy ez a magyarban értelmezhető csak ez a dolog, de valóban a népi bölcsesség kitalálta ezt is. Szóval szeretnék én is valamit alkotni, mint Isten, leszámolni ellenségeimmel például, áthidalni akadályokat. A mesében ez olyan egyszerűen van, hogy van három kívánságom, van terű-terű asztalkám és a többi. Istenem, miért ne lehetne egy pillanatra, 6 napra, te is 6 nap alatt mindent, amit akartál, megvalósítottál. Lenne egy hetem rá, hogy azt megtegyem, amit akarnék, mennyivel más világot teremtenék, mint amit te. Tehát van ott bennünk egy gondolat, hogy igen, szeretnék tökéletes lenni, mert te tökéletlen vagy, a te világod tökéletlen. De ha nem is így gondol, mert ez egy jól nevelt, vallásos fiatal ember, aki nem akar a Jóistennel versenyezni, de ezen eddig nem gondolkodott, hogy lehetne ő olyan tökéletes, mint a mennyei atya. De miben tökéletes Isten? Azt mondja Jézus ott azon a másik helyen, a hegyi beszédben, ugyanebben az evangéliumban, hogy ő felhozza a napot jókra és gonoszokra egyaránt. Ő a szolidaritásában, vagy a fogadalmaiban nem talál ki újabb feltételeket. Nem mondja azt, hogy hát felmondtátok a velem való szövetséget, és ezért nem adok esőt, napfényt, levegőt az orrotokba, és nem tudom, színeket a virág szirmaira, elveszem a gyönyörűséget, és így tovább. Vannak csapások, igen, van a nagy tapasztalata Isten népének Egyiptomban, vagy a babiloni fogságban, és így tovább, ott van a Bibliában, lehetségesek ilyen dolgok is, de most azt mondja a Biblia, hogy Isten tökéletes abban, hogy ellenségeinek, az őt tagadóknak is, az őt káromlóknak is fölhozza a napot, ad esőt, és ezek ilyen egyszerűnek tűnő, általános dolgok, és mint az lenne benne, hogy azon a szinten légy korrekt mindenkihez, amit tőled elvár. Ha tényleg bajban van, el ne menj mellette, így fordítja ezt le a mózesi törvény tár, hogy ha ellenséget szamara összeroskod a teher alatt, ne menj, vedd le a terhet, ne hagyd ott a földön. Ellenséget szomjazik, ne hagyd, hogy szomjazzon, adj neki vizet. Semmiképp ne zárd el előle, adj neki vizet. És ez az a tökéletesség, amire azt is mondhatnánk, hogy csak ennyi. És a következő megnyilvánulásunk egy halk sziszenés vagy nyitanás, mert látjuk bennünk, hogy nem megy ez se. Hát annyi mindent határoz meg, hogy az illető a mi oldalunkon áll-e, a mi általunk kedvelt színeket viseli a sapkáján, vagy a könyvecskéjén, vagy nem tudom én miért, vagy nem, és akkor ettől függ, hogy kap-e kis boltocskát, vagy nem tudom mi egyebet, vagy nem kap. Most legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, mondja Jézus. Tökéletes akarsz lenni? Ez a mi második kérdésünk. Akkor ne tedd függővé a kötelezettségeidet, a szolidaritást attól, hogy az illető a te oldaladon áll-e, vagy nem. Jót tette veled, vagy nem. Nem könnyű dolog ez, sőt, nagyon-nagyon-nagyon nehéz nem azt mondani, hogy na most megkaptad, és tovább menni gangos léptekkel, miközben a másik küzd a maga bajával, és nem tud saját erőből abból kikecmeregni. Tökéletes akarsz-e lenni? És jön utána a javaslat, hogy ez hogyan lehetséges. A javaslat pedig a következő. Add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj és kövess engem. Le kell fejezni a gondolatot azzal, hogy szegény búsan eltávozott, mert valóban nagyon gazdag volt. Pár hete itt a szegény özvegy két filléréről prédikáltam, és arról, hogy Jézus fölfigyel az özvegy asszonyra, aki két fillér dob be, miközben a gazdagok hatalmas pénzeket helyeznek el a persejben, és az Úr szemben a persejjel nézi az adakozást, hogy nem is én beszéltem itt, én csak visszaidéztem Iklódi László prédikációját. Még azt is megjegyezte, hogy vannak olyan kollégák, akik szeretik erre felhívni a figyelmet, mikor megy ki a gyülekezet, hogy az Úr ott ül és nézi, hogy ki mennyit dob bele a persejbe. De visszatérve ide a szegény özvegyhez, hogy ő mindenét odaadta ebben a két fillérbe, amire mi azt mondjuk, hogy könnyű neki, hát két fillért én is odaadok, mert azt gondolom, hogy ez az összeg már olyan, mint egy, hogy odaadom, nem adom. Hát, menjen, vigyék. Igen, ám, de tudjuk, hogy ez a két fillér egy szegény ember egy napi létfenntartásának a költsége volt, 5 verepet lehetett rajta venni a piacon, és a szegény emberek verepet ettek, nem galambot és tyúkot abban az időben. Tehát ő egy napra lemondott az életéről, a jólétéről is, mindent odaadott egy különös, nagyon nyitott gondolkodásban. Igen, felveti ez a történet azt a kérdést, hogy minek élünk? Jól emlékszem, még kezdő segédlelkész koromban valahol ott Mátészalka környékén egy rossz Wartburga szorványlelkészkedtem, és mindig valami elromlott a Wartburgon, már ilyen félgenerál javításokat tudtam útközben végezni rajta én is, és tudtam, hogy hova kell bemenni, melyik üzletbe, ahol bontott vagy szerzett alkatrészek vannak. Az egyik helyen egy nagyon felékesített nő volt a boltos, kicsit szomorú volt. Megkérdeztem, hogy mi a baj, és elmondta, hogy a férjétől most kellett elbúcsúznia. És azt mondta, hogy most jutottunk el oda, hogy van a Balatonon egy kis házunk, és most, amikor elbúcsúztam tőle, és lehúztam az ujjairól a gyűrűket, és számba vettem mindent, azt kérdeztem, hogy volt ennek értelme, ennek az egész történetnek? Mire gyűjtöd a javaidat, kérdi Jézus kimondatlanul ettől az embertől, miközben körülötted mások nélkülöznek? Hogy mi a jó, mi a jólét, mi a szegénység, ezeket mind-mind végig kell gondolnunk. Nem kell mások megmentése érdekében az adományozónak éheznie. Nem olvastuk el azt a részét ennek a szakasznak, amikor a kotnyeles Péter apostol megszólal, és azt mondja, hogy ime mi mindent elhagytunk és követtünk téged. Hát milyen jutalmunk lesz majd nekünk Jézusnak a hegyi beszédben mondott szavai, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek ország, ez ő rájuk vonatkozik. Tehát boldog, aki le tudott mondani azokról a reflexekről, amik a mindenkori társadalmat fogságban tartják, hogy nekem is legyen az, ami a szomszédnak, több legyen, hogy verseny legyen ebben, tökéletes legyek abban, amit megszerzek és megadok másoknak, akiket közvetlenül a szeretetem körbefog. Mint azt mondaná az Úr, hogy tegyük félre ezt. Boldogok azok, akik meg tudnak állni egy olyan ponton, amit a világ lehet, hogy szegénységnek lát. De nem nélkülözés az, hanem a annyit veszünk el a világ javaiból, amire szükségünk. Jó, ott van Keresztelő János, aki sáskát és erdei mézet evett. Nem ez a minta, hogy mi sáskán és erdei mézen éljük. De micsoda teher a gazdagság, és milyen nehéz valóban megállni úgy, hogy másnak is jusson. Egyesek nagy jó léte, mások nagy szegénységével jár. Csak így lehet igazi jó létet találni, ha némelyek ki vannak szorítva a munkából, a szerzés lehetőségéből. A nagyon gazdag mellett nagyon szegények vannak, erre figyelmeztet Jézus. A zöldek különösen sokszor szólítanak meg bennünket, hogy ne pazaroljuk a vizet. Például valaki nagyon szellemesen mondta múltkor, hogy azzal, hogy lehúzom a WC-t, 8 liter ivóvizet használok fel, ezt hányszor megteszem észrevétlenül naponta, és vannak a világnak olyan pontjai, ahol hát ennyi víz az csoda számba megy, és emberek iszonyúan nélkülöznek. Ezt valahogy értjük, de a szerzés robotjában olyan nehéz megállni. Tökéletes akarsz-e lenni? Hát szabadulj meg akkor azoktól a terhektől, amik a rövid földi életet rabszolgasorsá teszik. Robotolsz, és a végén nem tudod, hogy miért tetted ezt. Annyi szépség van, jöjj és légy az én tanítványom, és így ismerd meg a világot, mert ez egy egészen más élmény. Útközben lenni, emberekkel találkozni, megérteni az élet titkait, és azt, hogy úgyis mezítelenül jöttünk erre a világra, és mezítelenül térünk vissza oda, ahonnan jöttünk, a titkok világába. Nehezen megy be a mennyek országába az, akit foglyul ejt, és rabságban tart a gazdagság. A kép nem a varrótűről szól, úgy még szellemesebb lenne. A varrótű, amin én már a férnát sem gyengülő szememmel nem tudom átdugni, nem a varrótűről szól ez a példázat. Így hívták a nagy város kapu melletti kis alagutat, ahol a későn érkezett kereskedő juthatott be, ugye abban az időben rablók vagy ellenséges csapatok így rohantak le egy várost, ha óvatlanul kinyitotta véletlenül az őrség a kaput, és ezért, hogy ne kelljen kint éjszakázni a kereskedőnek, vágtak egy kis alagutat, ahol a teve térden juthatott be a városba, előről húzták, hátulról nyomták, van egy ilyen hagyománya héber nyelvet ismerők közt, hogy az ain, ami kiejthetetlen betű, ez egy a héberben használt nyögésszerű hang. Ez az a hang, amikor a tevét így a tűfokán tolják át, és időnként így nekirohannak hátulról, négy kézláb persze, mert nem lehet felállni, és ahogy nyög egyet a teve, az az ain hang. De Jézus hallgatói mindannyian ismerték ezt a képet, amin beerőltetnek egy tevét az alagúton, és azt mondja Jézus, hogy valahogy így jut be a gazdag is. Ilyen nyögések, vonszolások, lögdösések közepette. Nem szeretnél-e emelt fővel belépni azon a szoros kapun? Ez az ő kérdése. És akkor a harmadik pedig legyen a tanítványoknak a kérdése, hogy akkor ki üdvözülhet egyáltalán. Akkor nem lehetetlen dologról beszélünk-e itt. Itt megint talányos Jézus válasza, ez úgy tűnik az embereknél lehetetlen. De Istennél minden lehetséges. Azt mondom, amire aztán különös hangsúllyal a reformáció irányította rá a figyelmet, hogy az üdvösséget megszerezni nem lehetséges önzetlen emberi jótettek által. Azt az örökké való Isten a maga ingyenes, felfoghatatlan valamennyiünk irányába egyaránt nyitott jó akarata teszi lehetővé. Tehát üdvösségem nem a cselekedeteimért van. És éppen ezért nem az Jézus válasz, hogy ezt és ezt kell tenni ahhoz, hogy üdvözüljek, hanem az örökkévalót kell megérteni, és az ő útján kell járni ahhoz, hogy ez a mi menetelésünk ne a tevének a tűfokán való átkelése legyen. És igen, ez hozzátartozik a másikkal szembeni érzékenység, a másik boldogságán való munkálkodás, hogy annak csak kis részben való elősegítése kinek-kinek a maga mértéke szerint. Segítsen meg bennünket az Úr, hogy értsük meg ennek a történetnek, példázatnak a hozzánk szóló személyes üzenetét. Amen. Imádkozzunk, álljunk fel.
Köszönjük neked, mennyi édesetem körülkévaló, köszönjük a te kegyelmedet, szeretetedet, vigasztalásodat, köszönjük, hogy készséget adsz a mi szívünkbe, hogy akarjuk tökéletesek lenni, akarjuk törekedni erre, akkor sem, ha akkor is ezt az állapotot nem érhetjük el, rendeltünk olyan abszolút értelemben tökéletesek, mint te, de segíts meg ezt a mi küzdelmünket, utunkat. Köszönjük, hogy ott vagy velünk minden percben. Segítesz ebben minket, hogy több kitartóak tudjunk lenni, és téged keressünk a te akaratodat, és így tudjunk megértőek lenni fele barátainkhoz, valóban azt tegyük mi is másokkal, amit szeretnénk, hogy ők is velünk tegyenek, vagy nekünk valóságot, szeretetet, kegyelmet és megbocsátásnak a lelkét. Köszönjük, hogy ezt tőled a te segítségeddel kaphatjuk, mi is visszatöltözhetjük általán. Amen.
Amen. 136. dicsérettel fejezzük be Isten tiszteletünket. Ennek az éneknek az utolsó versét, majd a hirdetés.